Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Szeretett testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 25. zsoltárunkat. A 25. zsoltárunknak első versét énekeljük, amely így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgasson el a hirdetéseket.
Hirdetem a testvéreknek, gyülekezeti alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva. Hétfő 10 órakor istentisztelet az Olajág otthon van, kedd 17:30 kékkeresztes bibliaóra a templom mögötti gyülekezeti ház alaksori termében. Szerdán délután 3 órakor bibliaóra, este 6:00 felnőtt konfirmációra felkészítés ugyanott. Szombaton délután 3-tól serdülők konfirmációi felkészítése első évfolyam, délután 4-től ifjúsági bibliaóra, este 6-tól serdülők konfirmációra készítése második évfolyam. Szeretettel várjuk az énekelni szerető testvéreket szombat esténként 7 órától a gyülekezeti teremben az énekkari foglalkozásokon, melyek most szombaton indulnak újra. Jövő vasárnap este kezdődik az egyetemes imahét, melyet a szokásos módon tartunk meg minden este 6 órától felváltva a Csepeli Lelkészkör 8 keresztény gyülekezetében. Január 30-án szombaton délelőtt szépkorúak találkozója lesz a gyülekezeti teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a nyugdíjas testvéreket. A meghívót a tudnivalókkal és a programmal hazavihetjük. Köszönöm szépen.
Áldott a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus Atya, aki elküldte az ő fiát. Amen. Szeretett testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket a 395. dicséretünkkel. A 395. dicséretünknek énekeljük az első és második versét. 395. dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amiképpen szól hozzánk a mai vasárnapon a Királyok első könyvének 19. részéből, a 19. résznek az első 18 verséből eképpen. Amikor Ákháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, hogy a prófitákat megöltek karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek, most is ezután is, hogy holnap Illés ezt teszem veled, amit te azokkal tettél. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a judeai Beersebába. Legényeit ott hagyta, ő pedig lement a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve, egy rekettye bokorba leült, és meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeinnél. Aztán lefeküdt és elaludt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél, és amint föltekintett, láttam, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert előtt feled való utál előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, egész a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig így felelt. Nagyon buzgókodtam az Úrért, a seregek uráért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, és lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg. De az életemet is el akarták venni. Az Úr ezt mondta neki, jöjj ki, állj a hegyre, az Úr színe elé. És akkor elvonult a szél nagy, és erős szél szaggatta a hegyeket, dördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott, és amikor ezt Illés meghallotta, palástjával eltakarta arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. A hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig így felelt, nagyon buzgókodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr, kelj fel ismét, kelj útra a pusztán át. Eddig Istennek igéje. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te szólsz. Szólsz a leglehetetlenebb pillanatokban is. Szólsz akkor, mikor senki más nem szól. Szólsz akkor, mikor fönt vagyunk, és szólsz akkor, mikor mélyen. Szólsz akkor, mikor mellettünk vannak azok, akiket szeretünk, akik támogatnak minket, és szólsz akkor, mikor teljesen egyedül. Szólsz akkor, mikor jó kedvünk van, és örülünk, és szólsz akkor, mikor úgy gondoljuk, hogy a világ összeesküdött ellenünk. Köszönjük, hogy a te szavad nem a körülmények függvénye. Köszönjük, hogy te mindig velünk vagy, mert megígérted. Te mindig szólsz, mindig hívsz és mindig küldesz. Kérünk téged, légy itt ma velünk, áldj meg minket. Szólj, Urunk, mert hallja a te szolgát. Amen. Énekeljük igehirdetésre készülve a 445. dicséretünket. 445. dicséretünknek első versét énekeljük, mely így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már megindulok, hogy rád bízzam magam. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, amelyről ti előttetek, most bizonyságot tenni kívánok, és hirdetni kívánom az ő akaratát. Megvan írva már felolvasott ige szakaszban a Királyok könyvi első könyvének 19. részében, a 19. résznek 13. részé versében, eképpen. Az Úr pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Elnézést kérek a testvérektől, hogy a hangom kicsit rekettes, de meg vagyok fázva, és azért is elnézést kérek, hogy a szószék helyett az úrasztalánál prédikálok, de sajnos, mert nagy tiszteletű úr nincs itt, így innen vagyok kénytelen most szolgálni. Remélem azért a szolgálatot mindenki fogja tudni hallani rendesen. Mit csinálsz itt? Ezt a kérdést tette föl Isten alapigényben kétszer is Illésnek egymás után, és hagyd tegyen föl ezt a kérdést most a testvéreknek is. Mit csinálsz itt? Honnan jöttél, és hová mész? Mit csinálsz itt? Miért vagy itt? Bocsánat, hogy kicsit meredek a kérdést fölvetés, de mikor Isten kérdez, így kérdez. Hol vagy? Mit csinálsz? Megkérdezi Illéstől, aki teljesen ki van égve, aki teljesen ki van akadva, ahogy az egyik hittanosunk mondta nem is olyan régen. Kibukott, holott egy imádságára többet ért el, mint a Bál proféták egész hala, egész nap. Hiszen azok végig táncikálták az egész napot, és nem tudtak tüzet gyújtani. Illésnek egy imája elég volt ahhoz, hogy az Úr lángról bontsa az oltárt. És ezek után Illés kibukott. Hoppá! Nem furcsa. Meg kellett volna erősödni az Úrban, meg fel kellett volna bátorodnia, hogy ilyen csodákat teszítsen általa, ő pedig menekül, és kibukik, kiég. És amikor Isten ezt a kérdést teszi föl, hogy mit csinálsz, az ember óhatatlanul elkezd magyarázkodni. Elkezd mellé beszélni. Hogy kezdődik a Szentírás? Isten megjelenik az Édenkertben, és azt kérdezi, Ádám, hol vagy? És Ádám elkezd magyarázkodni. Hát elbújtunk, de miért? És ugyanakkor hárítunk, már az asszony, meg a kígyó, és Illés ugyanezt teszi dettó. Ugyanezt kezdi tenni, rögtön önigazolást keres, azt mondja, hát én buzgókodtam az Úrért, az egész szívem odaadtam, az egész életem oda tettem. És mi volt a hála? Megölték a profétákat, engem is halálra keresnek, és egyedül maradtam. Hát mit csinálnék, bujdosok? Hogy jön ez a kérdés egyáltalán? És amikor Isten kérdez, az első mozdulatunk, az első gondolatunk rögtön egy ilyen önigazolás. Magyarázzuk a bizonyítványt, mint a gyerek, mikor hazahozza. Pedig nincs semmi szükség rá. És a második mondata Illésnek rögtön a vádaskodás. Mert hogy egyedül maradtam. Mert hogy az egész nép eltért tőled, Uram. És figyeljük meg, hogy így kezdje elcsúszni a dolog. Ugyanis a vádaskodásban Illés általánosít. Abban a pillanatban már ne arról beszél, ő egyedül az, aki megmaradt. Senki más sehol, mindenki más eltért, mindenki más bűnös. Csak én maradtam, igaz? És kiderül, hogy még 7000 ember nem hajtott térdet a Bál előtt, és kiderül, hogy vannak még az Úrnak emberei, de Illés ezt érzi, ez van a szíve mélyén, hogy egyedül maradtam, nincs senki más. És jön az önsajnálat. Engem is halálra keresnek, jaj, szegény fejemnek. Hát mit csinálnék, bujdosok? És tudjátok, az önsajnálat egy olyan dolog, ami tönkreteszi az életet teljesen. Amikor az ember belekerül ebbe az önsajnálkozós dologba, akkor már nem érdekli senki és semmi, akkor már saját sebeit vakargatja újra meg újra, és akik az egészségügyben kicsit is járatosak, tudják azt, hogy egy sebnek hagyni kell, hogy gyógyuljon. Ha azt újra meg újra végig vakarod, az életben nem gyógyul be, csak rosszabb lesz. Ezt csináljuk a lelkünkkel nap, mint nap. Önsajnálat, ez csorog mindenhonnan. Megkérdezek valakit, ma Magyarországon mindenki panaszkodik. Vagy ez a hibás, vagy az a hibás, vagy amaz a hibás, de nekem olyan rosszul megy, jaj, mindjárt meghalok. És a keresztények ugyanezt csinálják. Mintha nem lenne egy győzelmes Istenünk. Van. Akkor minek sajnáltatjuk magunkat? Hát Illés ezt csinálja. Önigazolásban menekül, vádaskodik, és sajnáltatja magát kegyetlenül. És ami a legdöbbenetesebb ebben a történetben, drága testvéreim, az az, hogy Illés egy szuper proféta volt. A legerősebb proféták egyik, a legnagyobb hírű proféták egyike. A legtöbbet ír róla az Ószövetség, meg az Újszövetség is megemlíti. Sőt, az Ószövetség ezzel végződik, hogy várjátok vissza Illést. És ez az ember, akit példaképén lehetne nevezni, vagy ha úgy mondhatnám, akár szent embernek is lehet nevezni, ez az ember képes kiégni, öngyilkossági szándékot elkövet, öngyilkossági szándékkal leülni valahová, képes elmenekülni, képes teljesen sötéten látni a világot. Akkor ezek után ne csodálkozzunk azon, hogyha ez bármelyikünkkel megtörténhet. Megtörténhet? Hogyne? Keresztény ember lehet depressziós, mivel a depressziói betegség ugyanúgy lehet depressziós, mint ahogy el is törheti a lábát. Keresztény ember lehet kiégett, ugyanúgy, ahogy elkaphat egy vakbélgyulladást, vagy összeszed egy influenzát, ugyanúgy lehet kiégett is. Nem szégyen, nem gáz, nem az a probléma, hogy valaki eljut eddig a pontig, az a probléma, ha benne marad. Az a legnagyobb probléma, hogy Illés eljut addig a pontig, amikor azt mondja, hogy nincs emberem. Amikor azt mondja, hogy egyedül vagyok. Sehol senki. És hány keresztény ember elmondja ma is, hogy nincs emberem. Nincs, aki velem együtt imádkozzon. Nincs, akiben megbízzak. Nincs, akinek elmondhatnám a problémáimat. Tudjátok, testvérek, lelki gondozás egyik alapföltétele az, hogy mindenkinek legyen lelki gondozója. A lelki gondozónak is. És időnként úgy megkérdezek embereket, hogy ki a lelki gondozója, és akkor azt mondja, hogy nincs. Nincs, mert nem bízom meg senkiben. Akkor csodálkozunk, hogy eljutunk odáig, hogy emberek belefáradnak a szolgálatba. Hogy eljutunk odáig, hogy emberek eltűnnek a gyülekezetből. Hogy azt mondják, hogy itt a vége is elég. Nincs emberem. Ugyanezt mondta a betesdai emberke, amikor Jézus megállt mellette, és megkérdezte, akarsz-e meggyógyulni? Mit mondott? Nincs emberem, aki bevigyen a tóba. És nagyon sokszor ez a fő problémánk, nincs emberem. Panaszkodunk a gyülekezetben, hogy kevés a szolgáló, aki szolgál arra, meg akkora terhek rakódnak, hogy nem tud velem mit kezdeni. Nincs emberem. Érdekes, hogy Isten meg mást mond. Isten azt mondja, hogy ez nem létezik. Ilyen nincs. Nézz körül. Nézz körül, vannak az Úrnak emberei. Itt, ebben a gyülekezetben is. Vannak az élő Istennek emberei ebben a városban is. Vannak az élő Istennek hívő emberei ebben az országban is. Hogy lehet, hogy mégis azt mondok, hogy egyedül maradtam? Itt vagyunk most körülbelül olyan majdnem 100-an, kicsit talán többen is, és mégis biztos, hogy van köztünk legalább 5-6-10, statisztikák szerint inkább 20 fölött, aki ugyanezt tudna elmondani, hogy egyedül maradtam. Jó ez így? Elnézést, nem vádaskodni akarok, félre ne értsen senki, majd mindjárt kiderül, hogy miért kérdezem ezeket. De mikor ezt a kérdést fölteszi, és Isten az övéinek, hogy hol vagy, mit csinálsz, akkor körülbelül azt csinálja, amit a műszerekkel szoktak csinálni, hogy pontosan mérjenek, elkezdi kalibrálni. Beállítja az alapértéket, hogy egyértelmű legyen az, hogy mitől, meddig mérünk, mit és hogyan mérünk. Mint amikor az iránytűvel meghatározom azt, hogy körülbelül hol vagyok, és a térképen megmutatom, hogy itt vagyok, innen fogok eljutni oda. Ez nem megy másképp. Tisztázni kell, hol vagy, mit csinálsz, honnan és hová. És mikor Illés a panaszáradat végére ér, Isten azt mondja, hogy na kifelé a barlangból. Elég a csinálkozásból. Gyerünk ki. Miért kell neki kijönni? Mert a barlang falain belül semmi más nem lát. Csak a falakat maga körül. Ki kell jönni, hogy lássa a távlatokat. Ki kell menni a Hóreben a hegyre, hogy lássa az egészet. Hogy messzebb lásson, hogy nagyobbat lásson, hogy meglássa azt, hogy Isten tényleg hatalmas. És mit lát? Látja a tüzet, a vihart, a földrengést. Most megint hittanosokat gyereknyelvét próbálom ezt elmondani. Egyik közép fölsőtagozatos hittanosan mondta ezt egykor, hogy hát Illés biztos összetolta magát, bocsánat a kifejezésért. De nem erről szól a történet. Isten nem megijeszteni akarta Illést. Ezek elmentek, és az Úr nem volt ott egyikben sem. Miért? Mert Illésnek tanulnia kellett. Meg kellett tanulni azt, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem szelíden, alázatosan és szeretettel. Illésről úgy emlékeznek meg, főleg a római katolikus teológusok, de nagyon sokan mások is, hogy ő a tűzembere. Aki mögött mindig ott az erő, mindig ott a hatalom, mindig ott érződik az, hogy ő benne valami több van. És amikor azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja, hogy mindenki elárulta az Urat, és így lemond, és így kiengedi, elengedi magát, akkor pont a szeretet veszik el az egészből. Meg kell tanulnia, hogy nem a hatalom, hanem a szeretet. Nem a nagy és látványos, hanem a halk és szelíd. Istennek ez a módszere, ma is. Nagyon sokszor beleesünk abban a hibában, amit a Gyűrűk urának az egyik főszereplője tesz, hogy mindenképpen megalkotunk mindenkivel, aki erőt biztosít nekünk ahhoz, hogy a gonosszal szembeszálljunk. És Tolkien zseniálisan leírja azt, hogy nem ez a lényeg. Nem az erő és nem a hatalom, hanem azt mondja Tolkien, hogy a kis népek egyszerű és szinte láthatatlan tettei, a kedvesség és a szeretet az, amely gátat vet a világ gonoszságának. Megszól el egy halk és szelíd hang. És Illésnek meg kell tanulnia, hogy ez a lényeg. Hogy valami teljesen más. És most kérek elnézést a testvérektől, rosszul fogtam meg az igét. Mert amikor Isten azt kérdezi, hogy hol vagy, miért vagy itt, akkor nem számon kér. Akkor nem az ítélettel jön, azt a görög istenek szokták Zeusnak a villámokkal a kezébe, mi Istenünk abszolút nem ilyen. Nem számon kér, hanem menteni igyekszik. Azt mondja az ige, hogy sasszárnyon hordoz minket az Úr. Ismerik az igét biztos a testvérek, több helyen előfordul. Nagyon sokan ezt a kotlós tyúknak a mozdulatával szokták bemutatni, hogy ugye amikor vihar van, akkor a tyúkanyó szétteszi a szárnyait, ha csirkék bevonulnak alá, és akkor védve vannak. Egy kicsit többről van szó. A sas ugye egy óriási madár, és úgy tanítja repülni a fiókáit, hogy időnként messzebbre mennek, mint amennyit a fiókák bírnának. És amikor a kiskölyök elkezd zuhanni, mert már nem bírja tovább, akkor az anyamadár alárepül, és megemeli. És amikor ezt kérdezi Isten, hogy hol vagy, mit csinálsz itt, azért kérdezi, hogy hol vagy, hol tud segíteni, hol tud odaérni, hol tud megemelni. Érdemes tehát Isten kérdésére őszintén válaszolni. Ez kb. Olyan, mint amikor egy pitiánel zsebtolva beugrik egy autóba, elkezd menekülni, aztán karambolozik, és meglátja, hogy valahonnan messziről valami kék fény elkezd villogni. Ez mit jelent? Az, hogy őt így fogják a dotyiba vinni, vagy az, hogy jön a fölmentő sereg, és kivágják a kocsiból, is kórházba kerülhet. Isten azt mondja ma, hogy ő nem az ítélet miatt szól. Az ő fénye ma nem azért világít végig az életünkön, hogy halálra rémisszen, hanem azért, hogy azt mondja, hogy itt a fölmentő sereg. Drága gyermekem, szólj! Hol vagy? Mit csinálsz? Mi fáj? Sőt, tovább megyek, van egy biblia fordítás, elég meredek dolgokat fordítanak időnként. Ezt az egy mondatot, hogy mit csinálsz itt, Illés, úgy fordítják le, hogy na most hogyan tovább, Illés? Na most mi van, Illés? Úgy teljesen profánul. Most mi van? Nem a számon kéréssel, inkább azzal, hogy hogy tudnánk segíteni. És Illésnek meg kell tanulnia ezt is. Ugye Illés, mit jelent a név? Az ókorban főleg nagyon sokat jelentett egy embernek a neve. Illésnek a neve azt jelenti, hogy az Úr az én Istenem. És Illésnek meg kell tanulnia azt, hogy az Úr az én Istenem, de nem úgy, mint ahogy a papucsom. Azért az enyém, mert ő választott engem, és nem azért, mert én választottam őt. Nem azért, mert én akarom, hogy hozzá tartozzam, hanem ő akar hozzám tartozni. Mert ha én választottam őt, akkor azt jelenti, hogy ha én elfáradok, meglankadok, kiégek, akkor ez a kapcsolat megszűnik. Isten meg azt mondja, hogy nem így működik. Nem azért a mi Istenünk, mert mi választottuk őt, azért, mert ő választott ki. És azt mondja a Szentírás, hogy ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Azt mondja, hogy ő akkor is szeret, akkor is utánunk nyúl, akkor is alánk repül, hogy megtartson, amikor a legmélyebb pillanatainkat éljük. És ezért kérdez, ezért szól, mit csinálsz itt, hol vagy, na most hogyan tovább? Az új évben nagyon fontos ezeken a dolgokon végigmenni, ezeket a dolgokat számba venni. Biztos mindenki megcsinálta már az új évi kis számvetését. Újra meg lehet kezdeni megcsinálni, megnézni azt, mi az, ami önigazolás, mi az, ami önsajnálat, mi az, ami vádaskodás, mi az, ami teljesen idegen attól, amit Isten szeretne, Itt a lehetőség, hogy korrigáljunk. Nem tudom, ki olvasta a 15 éves kapitány című könyvet. Egy zseniális könyv, nagyon sokszor elolvastam 15 éves koromban. A történet nagyon egyszerű. Egy bánavadász hajóról a felnőttek baleset során a vízbe vesznek. Ott marad egy 15 éves fiú, akinek van némi tengerészeti képzettsége, meg néhány matróz, akinek még annyi sincs. És hogy mennek végig különböző kalandokon, erről szól a könyv. A lényeg, hogy a hajó iránytűjét egy gonosz emberke egyetlen egy vasdarabbal el tudja téríteni úgy, hogy ahelyett, hogy ők Amerikába kötnének ki, eljutnak Fekete-Afrikáig. Mindent pontosan számol, mindent jól csinál a kisrác, csak épp az alap fölállás, az iránytű hamis. Isten most erre hív, igazíts ki az iránytűdet. Tedd helyre, amit helyre kell. Az Úr nem volt ott a viharban, nem volt ott a földrengésben, nem volt ott a tűzben, és hallatszott egy halk és szelíd hang. És erről egy halk és szelíd hangról hagy mondja még néhány gondolatot. Azt mondja az egyik biblia magyarázó, hogy ez a kifejezés annyira jellegzetes a héberben, hogy azt jelenti, mintha azt mondaná, hogy egy csöpp víz a vödör alján. Tehát egy vízcsepp a vödör alján. Ennyire jelentéktelen, ennyire semmi, ennyire nulla. Úgyhogy belenézel, azt mondod, hogy hé, ez üres. Mintha ott se lenne. Mint amikor viharban egy falevélnek a leesését akarnád meghallani. Vagy egy erdőtűzben egy gyufának a sercenését. Ennyire halk és szelíd hangon szólal Isten. Ennyire icipici, szinte láthatatlan. De mégis hallható. De mi kell hozzá, hogy meghalljuk? Hát csönd. Csönd nélkül nem halljuk meg a halk hangokat, ugye? Volt egy édesapa, aki elvesztette az óráját egy költözés során. Mérgelődött is sokat, mert nagyon drága óra volt. És össze-vissza kereste az egész lakásba. És nem lett meg, és akkor azt mondja neki a fia, hogy édesapám, hagyd keressen meg én az órát, de majd csak este, éjjel. Másnap reggelre meglett az óra, és apa megkérdezte, hogy miért éjjel kerested az órát, fiam? Hát éjjel még azt sem látod, amit más igen. Szóval a fiú, nem is látni kellett, hallani. Kerestem, hogy hol ketyeg, azt pedig csak akkor lehet hallani, mikor minden más elcsendesül. És nézz oda, Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok. Illés azt mondja, hogy elmenekültem. És nézz oda, csak ott tud vele Isten beszélni. Ahol más zaj nem zavar be, sehonnan. Nem véletlen, hogy Isten, mikor arról beszél, hogy kiviszi a népet a pusztába, akkor egy olyan helyzetről beszél, amikor ő akar a népével beszélni. Azt mondja Jeremiás proféta egy helyen, hogy bárcsak olyan lennél, mint amikor Mózes idejében, hogy kivinnélek a pusztába, és a szívedre beszélnék. Mert a pusztában mi van? Semmi. Csak Isten, meg a nép. És az életünkben is vannak ilyen pusztaságok, mikor átéljük azt, hogy semmi az égvilágon nincs. Én és az élő Isten. Face to face. Nincs, ami megakadályozzon, nincs mellébeszéd, nincs önigazolás, nincs vádaskodás, nincs önsajnálat. Egy az egybe. A kibukott, a kiégett pillanataink erre is jók, hogy Isten tudjon velünk beszélni. Van egy nagyon jellegzetes ember, akiről a veszteségek nyomán beszélni szoktunk, Lót. Illetve Jób, bocsánat. Jób, amikor elveszít mindent, akkor azt mondja, tudom, az én megváltom él. Mert ki volt Jób? Egy tekintélyes családfő. elveszti a gyerekeit, már nem családfő. Ki volt ő egy nagy kereskedő, elveszti a vagyonát, már nem is kereskedő. Ki volt ő egy igaz ember, jönnek a barátai, elkezdik vádolni, kiderül, hogy nem is annyira igaz ember. Minden elveszik, és minden lehámlik róla, amivel meghatározhatná saját magát, marad ő, meg az élő Isten. És Jobb szenvedésének ez a célja, semmi több. Ő, meg az élő Isten. Ezért szól Isten ma is. Mit csinálsz? Hol vagy? Beszéljük meg. Ma is lehet fordulni hozzám, ma is lehet meghallgatni engem, ma is lehet odafigyelni. Ma is lehet helyrehozni azt, amit úgy gondoltad, hogy nem. És ma is lehet megkeresni azokat, akiket eddig úgy gondoltad, hogy gyengék és azért égtek ki. Oda lehet menni hozzájuk, és lehet nekik támasztadni. És mi van akkor, hogyha a világ túlzajos ehhez? Ez az utolsó gondolat, amit még el szeretnék mondani. Egy idős indián, meg egy New Yorki kereskedő sétálnak valahol New York belvárosába, óriási a tömeg. És az indián egyszer csak azt mondja, hogy jé, egy tücsök. A kereskedő forgatja a fejét, hol? Az indián elmegy, és az egyik parkba egy bokorban megtalálja a tücsköt. Azt mondja a kereskedő, hogy de hogy hallottad meg? Az indián fog egy 2 centest, elejti a kövön. Egyszerre 20 ember fordul oda. Azt mondja az indián, hogy azt hallod meg, ami fontos. Ha neked a tücsök fontos, azt hallod meg, ha 2 centes fontos, azt hallod meg. Ha az Isten igéje fontos, akkor akármennyire is halk és szelíd hang legyen, akármennyire is icipici, jelentéktelen semmiség legyen, meg fogod hallani. Akkor is, hogyha senki más nem hallja, akkor is, ha senki más nem érti, akkor is, ha mindenki azt gondolja, hogy ez itt biztos, hogy nem, meg fogod hallani, el fog érni. Adja még a mi Urunk, hogy elérjen minket Istennek ez a halk és szelíd hangja, hogy kalibrálja a mi szívünket, hogy helyre tegye az életünket, hogy együtt legyünk, hogy megtaláljuk őt, és rajta keresztül benne egymást is. Hogy ne arról panaszkodjunk, hogy mennyire nehéz a szolgálat, és mennyire ki vagyunk kégve, hanem el tudjuk mondani azt, hogy Isten azt mondta, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkem által, de megerősít minket mindenképpen és mindenhol. Illés is megerősödött, továbbment, és rádöbbent arra, hogy van még, amit el kell intéznie, és rádöbbent arra, hogy van még 7000 ember rajta kívül. Emeld fel a fejed az önsajnálatból, nézz körbe, és lásd meg, hogy vannak még rajtad kívül. És ha senki másnak nem vagy fontos az élő Istennek, igen, mert ezt mondja az Úr, a megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő gyártya belet nem oltja ki, és akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak meg, járnak és nem lankadnak el. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te mindig szólsz. Köszönjük, hogy te nem hagysz el minket. Köszönjük, hogy te szeretnéd, hogy veled együtt éljük az életünket. Hogy ne egymás mellett, hanem egymással, egymásra figyelve. Hogy ne azt keressük, hogy hol vannak az erősebbek, a nagyobbak, a látványosabb dolgok, hanem hogy a halk és szelíd hangodra figyeljünk. Mennyei Atyánk, könyörülj rajtunk, mert olyan sokszor nem halljuk. Olyan sokszor nem értjük és nem látjuk. Olyan sokszor csak a nehézségek jönnek szemben nap, mint nap. kérünk téged, tisztázz bennünk ezeket. Szólj hozzánk a te mentő szereteteddel, hogy mi is a te mentő szereteted eszközei lehessünk. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el közösen a szózatot. Vegyük Istennek áldását. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak meg, járnak és nem lankadnak el. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, énekeljük a 434. dicséretünket, 434. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, vezess Jézusunk, véled indulunk.